Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége Becsei Zsolt közgazdász, a Károli Gáspár Egyetem tanára.
Jó estét kívánok a hallgatóknak is.
Volt európai parlamenti képviselő is a napvendége, úgyhogy ebből a expozíciójában fakadóan természetesen beszélünk. Az Európai Unió külgazdaság ügyeiről is tekintettel arra, hogy kibontakozóban van egy globális kereskedelmi háború, közismert, hogy Donald Trump, amerikai elnök fújja a szelet, ha lehet így hasonlattal élve fogalmazni, és amit most tudunk jelen pillanatban, hogy Mexikó és Kanada vonatkozásában van egy 30 napos pauza, ugyanakkor Kínára az Egyesült Államok kivetette a vámrendeletet, viszonzásul Kína is, és a nagy kérdés, hogy az Európai Unióval kapcsolatban mi lesz, ez a téma adja meg alapvetően a beszélgetésünknek a farvizét, úgyhogy át is adom a szót a napvendégének, hogy miként látja, értékeli a kialakuló folyamatot.
Hát először is nem mindent isznak olyan forró, mint ahogy megfőzik, tehát itt is várjuk, hogy mi lesz a vége. Valóban, hogy a kanadai-mexikói általános vámtarifa emelés, 25%-os vámtarifa emelést fölfüggesztett 30 napra Trump. Gyakorlatilag egy azért furcsa az két ország elleni föllépés, mert ugye ezekkel az országokkal tárgyalta Trump az első ciklusa alatt újra a NAFTA szerződést, ebből lett ez a US-Mexa szerződés, amelyik úgy tűnt akkor, hogy még az ő számára is, mint nagyon vehemens amerikai patriót, akinek ugye minden kölcsönös üzletnél maga felé is hajlik a keze, ez meg fog elégedni. Most ehhez képest még mindig elégedetlen, mert valóban az áruforgalma egyenleg az továbbra is mínuszos mind a két országgal szemben, de hát erre van ez a post-NAFTA dolog, hiszen rengeteg mexikói inputot tud az amerikai gazdaság felhasználni, tehát őnekik ebből rengeteg előnyük van, nem csak a mérleget érdemes önmagában nézni.
Magyarán többet importál az Egyesült Államok, mint amit exportál. Két említett helyre.
Így van, mert egy csomó mindent ő maga beépít Mexikó érintésével. Egyébként ez a magyar külkelméletben is látszik, de talán erről később. Ami még izgalmas, hogy ő ugye különböző védelmi törvényekre hivatkozva 74-es kereskedelmi törvény, sőt már 1798-ast is elővették, ugye politikai szempontokkal magyarázta ezt, hiszen egy preferenciális vagy szabadkereskedelmi partnerrel szemben csak azért fölemelni, mert negatív a mérlegem, ugyan az IMF, meg hát a WTO is, amik mind a kettő romokban hever itt ebben az ügyben, de azt előírja, hogyha komoly folyófizetési mérleg zavar van, akkor léphetsz valamilyen intézkedéshez, de pont az az ország, akinek a valutája világvalutája, és annyit nyomtat, amit akar, tehát nincsenek fizetési problémái, bármilyen a folyófizetési mérlege, azért ezt nem biztos, hogy megteszi. Ezért több politikai szempontokat keresett, hogy ezek a illegális bevándorlók, illetve...
És tegyük hozzá a világon, csak az Egyesült Államok az, amely ugye tulajdonképpen a világ pénzzel bír, hiszen a dollár mégiscsak a globális gazdaságnak a denominált fizetőeszköze, nem?
Abszolút, tehát meg a tartalékok kétharmada, stb. Tehát ő neki fizetési problémája klasszikusan a Keynesi értelemben, amire létrehozták az IMF-et, soha nem lesz és nincs. Mert tulajdonképpen erre...
Még akkor is, ha van, egyébként is, ugye a kereskedelmi deficitje van az Egyesült Államoknak, nem kicsi.
Meg nagy belső deficitje, mindene van adósságállomány, csak ő fizetni mindig tud, mert dollárt bármikor tud gyártani. Tehát és a világban mindig ezt elfogadják a pénzét. Azért mondom, hogy ez egy olyan dolog, ami a valóságban nem ügy, ezért politikai szempontokat keresett. Valóban láttam olyan kimutatásokat, hogy a Trump-érához képest a Biden év alatt mind a drog csempészés nyilván Kínából jön, és a Mexikón keresztül a bárók viszik be, mind az illegális migráció megugrott. Tehát ő statisztikailag valamennyire alá tudta támasztani, hogy a négy Biden-i, hát ilyen szempontból puha év alatt, amikor ugye a védelem lanyhult, főleg Mexikó felé, akkor megugrott, Kanada felé még ezt sem nagyon tudja megmagyarázni. Másrészt pedig ezek nagyon okosan mind a kettő lépett, hogy Kanada azonnal bejelentette, hogy ő célzottan termékekre lő, nem általánosan, de 155 kanadai, milliárd kanadai dollárnyi eszközre lő, ami fájdalmas mindig, hiszen republikánus államokat és olyan termékeket érint, ami ugye nemzeti bajnok, Harley Davidson, Bourbon, stb. 20-20 januárjában ez Kína már lejátszotta egyszer vele. Tehát ő azonnal lépett és küldött katonákat, ugye azt megígérte, hogy katonákat küld a kanadai határa, tehát megpróbálta kihúzni azonnal a méregfogát Kanada, és ebben a nemzeti egység van akár mekkora a belpolitikai fölfordulásot a dolognak, és a mexikai elnök asszony is hasonlóan nyilatkozott, hogy ő konstruktív és együttműködik a politikai feltételben, úgyhogy azonnal megtörtént a 30 napos felfüggesztés, hiszen még egyszer mondom, ő csak politikai okokkal tudja valamennyire megmagyarázni a dolgot, közgazdaságilag nem.
Egyébként Kanada apropóján jut eszembe, hogy mind Grönland, mind pedig Kanada esetében fölmerült Donald Trump megfogalmazásából kifolyólag, hogy lehetnének mindketten az Egyesült Államoknak a következő tagállamai. Ez ugye mostani ismereteink szerint nagyjából elképzelhetetlen, nem?
Hát igen, hát közjogilag is nehezen elképzelhető, de mondjuk, hogyha már abból indulunk ki, azért mégiscsak demokráciáknál valamit ez számít, hogy egyiknek a lakossága sem akarja ezt, akkor ott nagyjából ezt le is zárhatjuk, hiszen hogyha egy lakosság nem akar belépni egy unióba, akkor nem fog belépni. De hát tényleg több szempontban is, tehát egy NATO tagállam területét stb. Használva. Nekem az a gyanúm, hogy főleg Grönland esetében is, most már be is mondta, ugyanúgy, mint Ukrajna esetében, hogy az adóászt Trump, nevezetesen, hogy a ritka földfémeket akarja megszerezni, és valószínűleg ehhez azok a koncessziók, amelyek légi, katonai bázisokhoz, netántán az északi sark miatt kikötői bázisokhoz fűződnek, azt ő meg tudná szerezni anélkül is, hogy Grönlandra igényt tartana, tehát itt valószínűleg az ásványkincsek kibányászásáról van szó. Őt ez érdeklésű, ezt be is mondta feketén-fehéren, ez mondjuk őszinte részére, hogy ilyen brutális üzletelés szempontból bemondja, és nagyon érdekes, hogy ugyanezt mondta be további támogatásra Ukrajna vonatkozásában is.
Igen, hát átalakul a politikai mezőny, és ugye a business as usual magában, hogyha lehet így definálni a helyzetet. Tegyünk egy nagy másik irányba is egy kört, Kína nagyobb falat, mármint ami a vámrendeletet illeti, ugye az Egyesült Államok az importra kivetett 10%-ot, a viszontválasz is megérkezett 10-15%-os vámot, viszont az Kína az Egyesült Államok irányába. Ez milyen folyamatokat indukálhat? Azért a legnagyobb két világkereskedelmi szereplőről beszélünk, és ezek a döntések azért nagyjából mindenhová kihatnak, túl az infláció mellesleg.
Hát ez fontos. Szerintem. Kínánál azt tudni kell, hogy ugye most is a két ország között nyilván nincs szabad kereskedelmi viszony, hanem egy WTO alapviszony van, tehát mind a kettő a saját vámtarifáit, szokványos vámtarifáit alkalmaz egymás felé. Tehát itt az Egyesült Államok részéről a 10% az plusz 10%-ot jelent. Tehát nem azt jelenti, hogy a kínai termékekre most akkor összesen 10% vám lesz, hanem amennyi volt, ahhoz képest még hozzáhajított 10%-ot az USA. Ezt kell tudni, de én azt látom, amellett, hogy ugyanúgy célzott termékkörökre lőtt vissza Kína, mint azt tette 19-20-ban, amikor meg kell tápadni az úgynevezett technikai megállapodások COVID előtt egy hónappal, amivel érzékeny helyzetbe hozta a saját speciális produktumai előtt Trumpot, hogy meg tudjanak egyezni. Most ugyanezt csinálta Kína, és ő bejelentette, hogy az egyébként mondjuk már félhalottnak, vagy háromnegyed halottnak mondható WTO-nál ő még egy formális vitarendezési eljárást is indít. Tehát magyarul nem reagálta túl Kína az ügyet, azt mondta, hogy ezt a 10%-ot is kibírhatja, de hogyha valami kölcsönösen fájdalmas helyzetbe belemegy, akkor még lehet, hogy ez sem lesz ennyi. És szerintem ők ott élesen most különböző Excel táblázatban meg kockáspapírokon számolnak, hogy meddig tudnak elmenni a Trumpi modorral, ez a plusz 10% nem tűnik olyan gigantikusnak nekem. De az tény, hogy az inflációt az mindig importálni fogja a vám. Tehát persze az exportőrnek is rosszabb, ő is ebből valamit lenyel, de azért egy vám tarifemelésnek a nagy részét, kétharmadát mindig az importőr fél fogja beszívni.
És hát maradva a patrióta gazdaságpolitikánál a globális minimumadó témaköre is fölmerült, az Egyesült Államok vitatja 15%-os globális minimumadó létjogosultságát, és már ugye lépnek is ebben az ügyben.
Igen, bár egyébként ez nagyon érdekes, hogy a társasági adócsökkentésnél, ugye talán erről beszéltünk itt ebben a stúdióban is egy fél éve, ő azt mondta, hogy ő 15%-ig akar lemenni, ami ugye a globális minimumnak felel meg, ugye nekünk ez is volt bajunk, mert nálunk 9, és bele kellett a helyi iparüzési adót is kalkulálni egy bizonyos dolog, hogy rendben legyünk. Tehát itt nyilván ő ezt megkérdőjelezi, az OECD megállapodást, és úgy látom, hogy minden globális megállapodás próbál megkérdőjelezni a klímaegyezményt Párizsba és a többi, tehát ő a hagyományos fosszilis üzemanyagok felé fordul, vagy fűtő energiahordozók felé fordul, de hogy azt aztán végén meglépje, hogy esetleg ő még 15% alá menne a társasági adószinttel, az majd nekem egy nagy kérdés, mert ott merülnek föl igazándiban a nemzetközi szerződéssel kapcsolatban a problémák. Kint a 15%-nak a Biden adminisztráció volt az egyik zászlóvivője.
Akkor nézzük a vén kontinens ügyeit. Itt is belengetésre került a vámtarifa esetlegessége. Azért tegyük hozzá, az Egyesült Államok és az Európai Unió kapcsolata talán szorosabb, mint minden, tehát két nagy nyugati, az Atlanti-óceán partján lévő két nagy nyugati gazdasági egységről beszélünk, és hát jelen állás szerint az Európai Uniónak nagy az energiaimportja az Egyesült Államok irányába, sőt még arra is hajlik, és ez valószínűleg ugyancsak tetszik az Egyesült Államoknak, hogy fegyvereket vásároljon. Most ebben a szituációban, és ez csak két kiragadott eleme az Egyesült Államok, valamint az Európai Unió közötti áruforgalomnak, elég fura volna, hogy a Donald Trump kivetne egy vámtarifát.
Igen, ugyanis én azt gondolom, hogy sem politikai, sem gazdaságokat nem tud fölhozni. Hát az Európai Unióra sok mindent rá lehet mondani, csak azt nem, hogy nem piacgazdasági tevékenységet folytat, hogy a kereskedelem politikája nem piaci, hanem állami indítatású kereskedelmi eljárás, ugye amivel Kínát bármikor lehet revolverezni, oka vagy ok nélkül ez egy külön vita tárgya. Ugye bennünket is 73 és 91 között nem minősítettek piaci kereskedésű államnak, hanem állami kereskedésű államnak minősítettek, de ezt az unióra, azt hiszem, ahol a világ egyik legerősebb versenyjoga uralkodik, az átláthatóság fontos, azért nehéz volna ráfogni. Ugyan Trump időnként még az első ciklus alatt nagyon élesen támadta a németeken keresztül, hogy az euró az egy gyöngített árfolyam. Ugye a yuannal kapcsolatban is általában rejtett dömpingre szoktak hivatkozni, hogyha egy nyomott árfolyamban van valamilyen valutának, ugye az egy export ösztönző tényező. De én azért nem tudom elképzelni, hogy ő bármilyen piaci dolgot elő tudna hozni. Másrészt pedig most csak, hogy általánosan megjegyzem halkan, hogy Trump általában az áruforgalomra hivatkozik, a szolgáltatás kereskedelemre nem, márpedig most már a nemzetközi kereskedelemnek 40%-a, főleg a fejlett államokban, ugye, ahol nem gyártanak annyi mindent, viszont szolgáltatás ott van, pénzügyi és egyéb szolgáltatások, logisztika, tehát a 40%-a külkereskedelemnek fejlett államoknál, és itt a két transatlanti pillérnél erről beszéltünk, szolgáltatáskereskedelem, ahol a Európai Unióval, Kínával is hatalmas kereskedelmi többlete van, tehát majdnem 100 milliárdos kereskedelmi többlete van az Unióval szolgáltatási fronton. Tehát önmagában
itt,
az,
itt hogy... vissza is vághat az Európai Unió.
Hát vissza is vághat. Áruforgalomban is nyilván ki tud valamit vetni, annak idején Kína is ezzel próbálkozott, de ugye Kína nem tudott olyan erősen, vagy nem akart olyan erősen a szolgáltatás kereskedelembe belelőni. Az EU is szerintem alma az almával az áruforgalomnál fog visszalőni, vagy vissza tud lőni, hogyha nagyon muszáj. De én azt látom, hogy egyenlőre a hétfői Egmont-palotai csúcsnál nem hangzott el semmi konkrétum, viszont ők megint csak egy ügyes politikai húrt pengettek meg, mert pont a védelmi iparról hívták össze azt a megbeszélést, de volt az egyik fő témát, nyilván Ukrajnát se kerülték meg. Erről beszéltek, és ott nagyon elkötelezettek arra, hogy hatalmas költségekkel fogják, nem csak a következő 7 éves időszakban, nem csak az Európai Beruházási Bank hitelei által, hanem már sokkal gyorsítottabban maguk a tagállamok is emelni a védelmi ipari kiadásokat, költéseket. Azt nem mondták, hogy ennek egy nagy részén az emelésnek amerikai fegyvert vesznek, De azért valami ebben benne van, hiszen olyan sok fegyverrendszer, főleg a drága csúcs fegyverrendszer, sok európai NATO tagállamnál is amerikai. Tehát nyilván ezzel próbáltak elimenni annak, hogy már 2%-nál tart a 23 EU-s NATO tagállam a GDP-hez költésbe, de haladunk a 3 felé, a német sajtóban is már 3%-ról is beszélnek. Tehát magyarul nagyon ügyesen elibe mennek Trumpnak, hogy ne legyen olyan könnyű politikailag megmagyarázni azt, hogyha neki megy egy tökéletes piacgazdaságú társaságnak.
Egyébként milyen Brüsszelben Trumpnak a megítélése? Mert ő sokszor hivatkozik arra, hogy vele flegmán beszéltek lekezelően. Számít ez ebben a szituációban valamit?
Szerintem nem sokat. Ő mégiscsak a világ a legnagyobb állama, a legerősebb gazdasági államának, csúcs technológiában, sok mindenben top államának a megválasztott demokratikus elnöke, ami Brüsszelben azért mindig egy alapvető kérdés, hogy kinek milyen demokratikus legitimitása van. Őt ráadásul nem is a kongresszus két háza választotta meg, hanem még ha elektorokon keresztül is, de az amerikai nép közvetlenül. Úgyhogy ő a világ egyik legnagyobb demokratikusan megválasztott, direktben megválasztott vezetője, és ez azért Brüsszelbe kulcskérdés az ottani demokratikus felfogás szerint. Nyilván attól sokan félnek, hogy ő egy ilyen üzleti, kicsit vadnyugati stílust hozott be a politikában, hogy mond valamit, lő valamit, politikai szempontokhoz köt gazdasági lépéseket, de egyelőre még nem nyilvánítottak arról véleményt, hogy milyen ellenlépést tennének, hogyha neki menne, és egyelőre még Trump is csak, ha jól érzelkelem, akkor azt mondta, hogy ki akar várni, vagy még vizsgálgatja az Európai Unióval kapcsolatos lépéseket.
Mondjuk az első Trump éra alatt voltak vámtarifák az Európai Unióval szemben.
Persze ideiglenesen bedobott ott is néhány vámtarifát. Én azt nem tartom kizártnak, hogy egy-két lépést tesz, de hogyha nagyon látványos lépést tesz, tehát neki megy a német autóiparnak például, akkor azért, vagy mondom, szolgáltatások tenél lépne netán valamit, bár ott aztán végképp nem nagyon tehetne, mert nem ott van neki a hiánya, hanem az áruforgalmi részen, vagy az európai mezőgazdaságnak neki megy arra hivatkozva, hogy szerinte túlszubvencionálja magát az európai mezőgazdaság. Megjegyzem, hogy a Farm Bill-lel azért Amerikában is vannak megfelelő támogatások a farmerek felé, hát akkor komolyabb lépések lehetnek. Tehát én például a helyében az európai mezőgazdasági exportnak nem mennék neki.
Van abban valami meglepő, hogy miközben számos, tulajdonképpen kiszámíthatatlan döntés született az elmúlt szűk egy hét leforgása alatt, addig sem a tőzsdei, sem a devizárfolyamok úgy nem lengtek ki igazából. Ha megnézzük, érdekes reakciók voltak. Tehát a piaci reakciók korán sem voltak akkorát, mint amelyre lehetett számítani, sőt, még a forint is stabilizálódott.
Így van. Egyrészt azért, mert ugye a forintnak nagyon magasan van a kamata, ami nem jó. Az alapkamat 6,5%-os, tehát nyilván nagyon rosszul nem nézünk ki. Az euró és a dollár árfolyamnál se volt komolyabb kilengés, holott ugye az Európai Központi Bank alacsonyabb kamatlábat tart, reál értékben is, mint az amerikai. Tehát én azt hiszem, hogy mindenki kivár, nyugodtan figyeli a fejleményeket, és azt mondja, hogy majd csak a konkrétumok bevezetése után fogják lereagálni az új helyzetet, hogy mit akar Donald Trump.
Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet a műsor második részében. Beszélünk arról is, hogy milyen bilaterális kapcsolatokat köthet az Egyesült Államok Magyarországgal, és hogy a két vezető, mármint Donald Trump és Orbán Viktor közötti barátságot hogyan lehet majd esetleg apró pénzre fordítani, mármint ugye Magyarország javára, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni.